kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Országos Lelkipásztori Intézet közösségi oldalán adta hírül, hogy elkészült a 2025-ös jubileumi szentév himnuszának magyar nyelvű változata. A Remény zarándokai szövege és a kotta is elérhető az interneten. Donald Trump másodlagos vám kiszabását helyezte kilátásba az Oroszországból származó kőolajra, és jelezte, még a héten beszélni akar az orosz elnökkel, hangzott el az amerikai elnök NBC News hírtelevíziónak adott interjújában. Trump haragjának adott hangot, amiatt, hogy Vlagyimir Putyin a napokban az ENSZ és néhány ország égisze alatti ideglenes kormányzás bevezetését nevezte szükségesnek Ukrajnában, annak érdekében, hogy egy béke megállapodás aláírható legyen. Az amerikai elnök légicsapásokkal és egyben vámokkal fenyegette meg Iránt is, amennyiben nem hajlandó nukleáris programjáról szóló megállapodást kötni az Egyesült Államokkal. Határidőt kell megszabni az ukrajnai tűzszünet megkötésére a finn államfő szerint. Alexander Stubb informális látogatást tett Floridában, ahol Donald Trump elnökkel a finn jégtörőhajók amerikai beszerzéséről is tárgyalt. A finn elnök április 20-át, húsvét vasárnapot jó időpontnak tartja egy feltételek nélküli tűzszünethez, mert az ünnep mellett Donald Trump elnök akkor lesz 3 hónapja hivatalban. A finn elnök floridai útjáról visszatérve úgy fogalmazott, az amerikai elnök türelme fogytán van Oroszországgal szemben. A magyar külügyminiszter szerint megengedhetetlen, hogy az Európai Unió háborút eszkaláló politikát folytasson. Szijjártó Péter a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az Unió egyetlen tagállamát sem fenyegeti, semmilyen háborús kockázat Oroszország részéről sem. A tárcavezető hozzátette, a brüsszeli stratégia azt mutatja, hogy az Unió elvesztette versenyképességét, a helyét és súlyát a világpolitikában. Kitért a 72 órás uniós túlélő csomagjavaslatra is, amit minden alapot nélkülöző hisztériakeltésnek nevezett. Az Egyesült Államok mindenképpen bevezeti az új vámokat április 2-ától, közölte Donald Trump, hozzátéve, hogy külön alkulat csak akkor van lehetőség, ha az amerikai szempontból megéri. Az amerikai elnök az NBC News televíziónak adott telefoninterjúban a külföldről származó járművek és alkatrészek után bejelentett 25%-os egységes vámmal kapcsolatban megjegyezte, ha az autógyáraik emelik az áraikat, akkor az amerikaiak majd hazai gyártású járműveket vesznek, ami pedig az amerikai ipart segíti. Elkezdődött a száj- és körönfájással fertőzött, mintegy 3000 szarvasmarha leülése a Győr-Moson-Sopron megyei levélen, számolt be elsőként az RTL híradó. A betegség miatt levél 10 kilométeres körzetében máig minden sertést is házi vágással le kell ölni. A Nébih korábban arról számolt be, hogy Magyarországon mindenhol tilos a betegségre fogékony fajokat bemutató vásárok szervezése. Nagy István agrárminiszter pedig azt jelentette be, az állattartók kártalanításán túl átmenetileg a munkavállalók fizetését is átvállalják. Közben Szlovákiában a Dunaszerdahelyi járásban található medve településen található farmon elvégezték az ott tartott 670 szarvasmarha leülését. Bevált az adózóknál az új adategyeztetési eljárás, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A februárban elindított első adategyeztetéseknél valamennyi megszólított adózó önként korrigálta korábbi hibáit, így mulasztási bírságot végül egyetlen esetben sem kellett kiszabni. 2025-től már adategyeztetési eljárásban is vizsgálhatja a NAV, ha az adózók által szolgáltatott adatokban eltérésekre bukkan. 1700-ra nőtt Myanmarban a földrengés halálos áldozatainak száma a tegnapi adatok szerint. A pénteki 7,7-es erősségű rengésnek 3400 sérültje van. További 300 embert eltűntként tartanak nyilván. Az amerikai földrengésfigyelő központ becslése szerint az áldozatok száma meghaladhatja a 10 000-et. Tajföldön, Bangkokban 17 halálos áldozatról számoltak be, ahol továbbra is kutatnak túlélők után egy toronyház romjai alatt, 83 ember tartanak nyilván eltűntként. A myanmari lázadók bejelentették, hogy a katasztrófa helyzetre tekintettel 2 hetes egyoldalú tűzszünetet hirdetnek. Közben Myanmarban egyre több nemzetközi segély érkezik. A Richter skálán 7,1-es erősségű földrengést mértek Tonga közelében, a rengés miatt rövid időre szökőár riadót adtak ki a csendes óceáni szigetországra. Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata szerint a rengés a hajnali órákban érte el Tongát, károkról egyelőre nem érkezett bejelentés. Végül az időjárásról. Nyugat felől szakadozik a felhőzet, egyre több felé előbukkan a nap, keleten, észak-keleten maradnak tartósan borult esős területek, többfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. 2025. március 31-e hétfő van. Műsorunkban a keresztény bőjtről lesz szó. Kérjük, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba atyát. Ahogy a hallgatók már megfigyelték, most ebben a nagybőti időszakban próbálunk segítséget nyújtani a húsvéti felkészülésre. A mai beszélgetésünknek a témája a bőjt, a nagybőjt. Erről lesz most szó. Mindannyian tudjuk, hogy a nagy egyházi ünnepek előtt van egy felkészítési időszak az ünnepre. Ilyen volt karácsony előtt az adventi időszak, most pedig húsvét előtt a nagybőti időszak, amiben már ezt a beszélgetést is hallják a hallgatók. Rejthet egy veszélyt ez a kijelentés, hogy ilyenkor például nagybőjtben bőjtölünk, hogy valójában csak ilyenkor gondolunk a bőjtre, ilyenkor kell csak gondolnunk a bőjtre.
Bizony, rejt veszélyt az, hogy, és tapasztaljuk is, hogy csak a nagybőjtben gondolunk a a bőjtre, a bőjtölésre, és hát ki is tűnik bizony nem csak a gyermekeknek, fiataloknak a válaszaiból, ha egyáltalán szegények tudnak válaszolni a mai egyre inkább inger szegény környezetben, mert vagy hát olyan osztályoknál, vagy olyan gyermekeknél, akik tényleg értelmileg és érzelmileg is olyan alacsonyabb szinten vannak. Természetesen itt arra gondolok, hogy vannak olyan nagyon-nagyon jó, magas szinten álló iskolák, és hát magas szinten tanító pedagógusok, akár világiskolák, akár egyháziskolák, ahol érdemben, meg értelmesen el lehet beszélgetni, de hát van olyan, hogy a bőjt, és meg tudják fogalmazni azt, hogy mi az, hogy bőjt, és hogy nem csak a nagy bőjtben fontos a bőjt, meg a bőjtölés. Az igazság az azonban, hogy hát ez feladja a leckét a felnőtteknek is, és tehát tényleg tanítani való, vagy itt aztán van tanulandó mindnyájunk számára, mert háttérbe szorult, meg kiüresedett a bőjtölés. Régebben a társadalom szerkezete is, nagyon sokszor elhangzik ez, egészen más volt, és bizony eleve sokkal egészségesebben éltek az emberek. Alapvetően ugye most beszéljünk Magyarországról és a magyar katolikusokról, vagy reformátusokról, és a reformátusok is nagyon sok helyen bőjtöltek, mint a katolikusok, de eleve különösen a szegényebb embereknél, de hát a gazdagoknál is, akik hívők és az egyházba beletartozó, élő módon beletartozó emberek voltak, eleve nézzük a szegényeket, az ételeket úgy választották, meg olyan ételeket készítettek, hogy eleve egészségesek voltak, és a testnek, meg a léleknek is a javára váltak. Na most bizony, ebben sokszor a vagyoni helyzet is, ugye, tehát az, hogy a szegénység, a kevesebb pénz is iránymutató volt, vagyis nagyon sok helyen, hát vasárnap találkoztak hússal, de itt most így nem a nagybőtről beszélünk, hanem az év egészéről, ugye, azok az ételek meg, amiket készítettek hétköznap, azok, mint hogy a szüleim, a nagyszüleim, meg az előttünk járó generációk is beszámoltak, meg még hál' Istennek, akik élnek, beszélnek arról, hogy kifejezetten a szegény, ínséges helyzetben lévő emberek is tudtak nagyon finom ételeket készíteni, és tápláló ételeket. Hát, hogy csak ugye kása volt, vagy különböző pogácsa-szerű, ugye sütés által előállított ételek, különböző főzelékek, stb. Sokkal inkább megvolt, mint a mai gazdag fogyasztásra, birtoklásra berendezkedett világban, akkor eleve hogy így mondjuk a év egészében hát bőjtölésre voltak fogva az emberek, és a bizony a nagybőjtben, vagy a karácsony előtti adventben is sokkal inkább megtartották mondjuk a hústól való tartózkodást, vagy a zsíros ételektől, vagy hát gondoljunk különösen a görög szertartásuk római katolikusokra. Náluk sokkal szigorúbb és sokkal tovább tart az advent is, meg a nagybőjt is, sokkal korábban kezdődik, mint nálunk. És az állati eredetű táplálékoktól is megvonják magukat, tehát nem csak a hústól, tojás, egyebek, tehát igyekeznek csak tényleg olyan táplálékokat fogyasztani, amikben nincs állati eredetű zsíradék, vagy fehérje, egyéb, hanem tényleg a zöldségek, a gyümölcs, és egyszerűen olyan ételek, amik nagyon-nagyon egyszerűek. És régebben ez a bőjti gyakorlat egészen más volt azért a római katolikus területeken is. Na most ez az ételbőjt.
Mit jelent, Csaba atya, a keresztény bőjt?
A bőjt a mértékletesség erényének a cselekedete. És van itt egy tágabb értelem, minden erkölcsi meggondolásból fakadó önmegtagadás, tehát minden, főként az érzéki élvezetektől való tartózkodás. Szoros értelemben az önfenntartási ösztön megfékezése evi az evésben és ivásban. Ugye amikor nagyböjt első vasárnapja van, akkor mindig a katolikus egyházban, legalábbis hosszú évek, évtizedek óta ugyanaz az evangélium, akárki legyen az évnek az evangelistája, Jézus megkísértése, és ennek saját prefációja van, és ebben a prefációban elhangzik, hogy Jézus 40 napig böjtölt a pusztában, a nyilvános tevékenység előtt, tehát ez egyfajta 40 napos lelki gyakorlat volt, hogy egyedül az atyával is egyedül. Én jártam egyszer, hála Istennek, láthattam azt a nagyon sivár, köves, sivatagi részt ott a Jordán közelében, ahol az Úr Jézus böjtölt. De önmagában egy nagyon kemény, nagyon ingerszegény környezetben volt, de mégsem volt ingerszegény, mert Jézus az atyával volt. Jézusnak az eledele, az öröme, a boldogsága, és ezt adta nekünk példaként, követendő, mintaként, az, hogy az atya szeretete áradjon belénk, de ehhez ki kell üresíteni magunkat. Tehát az önkiüresítés. Na most, a böjt valóban, az nem csak a húsról való lemondást, amikor azt mondtam, hogy bizony gyerekek, fiatalok egyszerűen, nagyon egyszerűen fogalmaznak, megkérdezi az ember, hogy mi a böjt, és jobb esetben valamit mondanak, akkor azt mondják, de sajnos csak felnőttek is sokszor, nem eszünk húst. Hát most például vannak cukorbetegek, egyéb olyan emberek, akiknek kötelező húst enni. Egyáltalán nem ezt jelenti, hanem a böjt azt jelenti, a vallásos böjt. Most beszéljünk, mert ugye sokféle böjt van, de nekünk a vallásos böjtről van szó, az Istennel való kapcsolatunkról. Azért böjtölünk, hogy Istennel egyre közelebbi kapcsolatba kerüljünk. Egyre inkább szeressük, viszonozzuk az ő szeretetét, egyre inkább Jézus ott legyen a szívünkben, az életünkben. Ez a vallásos keresztény és katolikus böjt. És igaz, hogy a Jézus a 40 napos böjtjével megszentelte az étel, ről való lemondás, ez ugye a legklasszikusabb. Az ételről való lemondásnak, az önfegyelmezésnek ezt a módját, de vannak ugye az érzékeink, meg az érzékszerveink, látás, ugye a szemű, hallás, tapintás, szaglás, tehát a böjtölés az kifejezetten, mondjuk a nagybőjben is, meg a nagybőjtön kívüli péntekeken, vagy szerdákon, mert a szerda is egy keresztény böjti nap, és sokan bizony nagyon példamutatóan böjtölnek szerdán, legalábbis az étkezésben, meg máshol is, vagy a beszéd, bocsánat, a beszédünk. Tehát van a hallásnak böjtje, hogy nem figyelek oda mindenre, nem akarok mindenről értesülni. Igenis visszafogom magam, aztán a szem. Nem sokan a böjtben, ezt én is szoktam gyakorolni, vagy igyekszem gyakorolni, a televíziónak a korlátozása, vagy a teljes kizárása, ugye mondjuk a nagyböjtben. Vagy nem csak nagyböjtben, hanem a hét egy napján. Nagyon jó, és ezt tanácsként is adom a tisztelt rádióhallgatóknak, hogy amit sokan gyakorolnak is, akár hívők, akár nem hívők, hogy azt mondják, hogy ide figyelj, kisfiam, kislányom, egy nap, egy óráig, vagy mondjuk két óra hosszáig foglalkozhatsz mondjuk a mobiltelefonnal. És természetesen ellenőrzik, hát erre megvannak már a technikai módok, azt, hogy milyen tartalmakat néz, ugye? Na most, ez is egy böjtölés, és nagyon tiszteletre méltó, és tehát vagy Barsi Balázs atya nyomán nagyon fontos, hogy miket olvasunk, hogy miket szemlélünk. Tehát azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy az agyunk, az értelmünk tönkre ne menjen, nehogy megromoljék. nehogy, bocsánat, és ez nagyon van, az elménk megbetegedhet akkor, hogyha bűnös tartalmakkal vagy féligasságokkal tápláljuk. Mit jelent ez? Azt, hogy van a nagybőjt, vagy vannak a nagybőjtön kívüli péntekek, hát akkor például a Szentírással foglalkozunk, és ne keresztényként, katolikusként, keresztényként, ne holmi felszínes, mondjuk bulvár sajtóval például. És egyáltalán egy kereszténynek, az Isten gyermekének, mondjuk a bulvár sajtót, a pletykákat, a különböző ilyen felkapott híreket, sztárokról, egyebekről, celebekről, ezt teljesen ki kellene zárni. Teljesen. Akkor ott van az internet világa, ott van a Facebook. Azzal is nagyon óvatosnak kell lenni. Nagyon, de nagyon óvatosnak. Sőt, hát jelesül, azt kell mondani, hogy ha lehet, azt is teljesen ki kell küszöbölni. Mert az agyunkat át kell mosni, és erre nagyon alkalmas a bőjt, a káros tartalmaktól. A káros tartalmaktól. És ki kell üresíteni először is, kidob, mint amikor takarítunk, hát kisöprögeti a jó háziasszony, meg a férje is segítője, vagy a családtagok kisöprögetnek, felsúrolják a követ, kiporszívóznak, stb. Ugyanezt kell tenni az elménkkel, a szemünkkel, a fülünkkel, a szánkkal. A Szent Atya mennyiszer elmondja, hogy ne pletykáljatok, ne beszéljetek össze-vissza. Ne, na, mert a Szent Jakab apostol azt tanítja, hogy a nyelvnek, a testünkhöz képest ennek a kicsi résznek óriási bűnei lehetnek. Életeket tehetünk tönkre, félre sikerült mondatainkkal, durvaságunkkal, meggondolatlan beszédünkkel. Amikor azt mondjuk, hát, ugye, megszóltam, meg, és akkor az ember ugye arra is rátér esetleg gyónásoknál, vagy lelkibeszédeket, és akár rágalom is volt, hát az is volt, hát az embernek. Jó, beszélgetni kell, de legyen az egy alap, mert van az, hogy halottról jót vagy semmit, az élőről is ez van. Azt mondja Szent Pál apostol, hogy úgy beszéljetek, hogy az váljék kölcsönös épülésetekre, hogy a Szentlélek lakozik bennetek. Na most meg kell magunkat vizsgálni a bőjtben, tehát például a nagybőjtön kívüli péntekeken, meg az év, meg minden nap, hogy bennem a Szentlélek lakozik, vagy a gonoszság, a rossz indulat, a gyűlölet irányít-e, vagy pedig közömbös, fásult, kiégett vagyok-e. Tehát a gyümölcsök megvannak. Gyümölcsöző ez a életem, olyan vagyok-e, mint Jézus, és az érzékszerveimet, akár az étkezésemet, akár a látásomat, a beszédemet, a hallásomat, az embertársaimhoz való viszonyomat erre a célra állítom-e be, vagy pedig építek-e, szebbé teszem-e az életet, jobb, szentebb ember vagyok-e, növekszik-e bennem a szeretet, vagy pedig épp ellenkezőleg, ahol én vagyok, ott harag van, széthúzás, békétlenség.
Az ajtómat is ordítás. azonnal nyisd ki.
Mondja, de hogy nyitom ki, mondom, nem érdekes, mert bennem Jézus a király.
Nem van a pályán, és kívül a farkas, a foglalt lámpa világít, a szíve majd olyan.
Ne félj, barátom, csak hangosan kiálts neki.
Hé, figyelj csak, te farkas!
Itt már nem van a pályán, és kívül a farkas. A foglalt lámpa világít, a szíve majd ajánl.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a keresztény böjtről beszélgetünk Kormos Csaba atyával. Most Nagyböjtben beszélgetünk, Nagyböjtben vannak szigorú böjti napok, illetve a pénteki bűnbánati napokra, böjti napokra is különös figyelemmel oda kell fordulnunk. Mi ilyenkor a keresztény embernek a teendője?
Ugye a szigorú böjt az, hát latinul, ezt mindenképpen fontos tudni, mert hát az egyházunk anyanyelve a nekünk latinítusú római katolikusoknak, vagy egyszerűen római katolikusoknak, a latin, és hát jejunium. A böjtnek egyik formája a szigorú böjt. Kezdetben a szigorú böjt napjain egész nap nem ettek semmit. Tehát egész nap. Ahogy mondtam is, hogy így volt, hogy a társadalom, az őseink, nagyszüleink, dédszüleink, stb. Magától értetődőnek tartották, hogy kenyéren és vízen böjtöltek. Most itt megjegyzem, hogy vannak olyan új közösségek, és erről majd szeretnék még majd szólni, hogy fiatalok is, hogy ezt megteszik. Tehát nagyon tiszteletre méltó emberek vannak, de régebben ez általános volt. Később aztán olyan úgy volt ez a szigorú böjt, hogy délig nem étkeztek, de semmit. A 18. századig napi egyszeri étkezés volt engedélyezve meghatározott időpontban. Most figyeljünk, hús, tojás és tejtermék kizárásával, tehát ezek a bizonyos állati eredetű fehérjék, amit a görög szertartású testvéreink, vagy más szertartású római katolikusok, rajtunk latinokon kívül, most is gyakorolnak. Persze hát akik gyakorolják, mert vannak, akik sajnos elfordultak a hittől náluk is. Ezután a szigorú böjt fokozatosan enyhült, előbb az ételek fajtáját, majd az étkezés számát tekintve. Szigorú böjti nap volt hamvazó szerda, minden nagy böjti péntek, tehát minden, a kántorböjtök péntekje, egyszerűen már, hogy beszélünk erről, hogy kántorböjt, ez nem a kántorral, mint énekvezetővel kapcsolatos, ez egy félreértésből fakadt, de nagyon-nagyon fontosok voltak ezek a kántorböjtök, de erről egy külön elmélkedést érdemes lenne, ha adandó alkalommal beszélni. Tehát a kántorböjtök péntekje, karácsony, pünköst és nagyboldogasszony vigiliája. Ezek mind szigorú böjti napok voltak. Aztán 1966-tól csak hamvazószerdán és nagypénteken van szigorú böjt. Elérkeztünk ugye a napjainkhoz. Mit jelent ez most? tilos a hús, a nap folyamán egyszer szabad jól lakni, de megengedett még kettő másik étkezés, csökkentett mértékben. Na most, az ital, ha csak nem étel jellegű, például tej, leves, nem szegi meg a böjtöt. Liquid non-frangitje unium. Tehát az ital, az italozás, remélem jól mondtam, ezt szerzetesektől, idősebb atyáktól hallottam, hogy az italozás nem töri meg a böjtöt, de ez nem azt jelenti, tehát itt pont arról van szó, nagyon tiszteletre méltó módon, hogy akinél bizony hát az ital ott van, ha nem is olyan nagyon-nagyon eltúzott formában, az nagyon tiszteletre méltó, vagy a dohányzás, vagy a nagymérvű kávézás, hogy pont arról mond le, vagy mérsékli a böjt folyamán. Miért? Mert a hús, vagy pedig az édességtől való. Tehát pont azokat Jézus Isten iránti szeretetből is itt jutunk oda. Akár szigorú böjt, akár egyszerűen a böjtörésről beszélünk, nekünk a motívum, az ok, a cél nem a teljesítmény, nem az, hogy elmondhassuk, hogy hősök vagyunk, mennyi minden, hanem az, hogy az Isten iránti és a felebarát iránti szeretetünk növekedjék. Ha ez nincs meg, akkor ott valami nagy baj van. Akkor önzőek vagyunk, nincs meg az irgalmasság és a böjt meg az ima közötti megfelelő összhang. Na most, visszatérünk a szigorú böjthöz még. A szigorú böjt megtartása a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évi kötelező. Viszont itt megjegyezzük azt, vannak persze püspökkori konferenciáknak, hogy mondjam, rendelkezései, amik iránymutatók lehetnek, hogy de már 14. évtől meg lehet tartani a böjtöt. 14 éves fiataloknak már mindenképpen beszélni kell róla. Tehát megtartható, de azért még nem kötelezhető, hát ugye azért mégiscsak gyermekekről van szó. A fő étkezés áthelyezhető, még mindig a szigorú böjtről beszélünk, a megszokottól eltérő időpontra is fel vannak mentve ez alól a szigorú böjt alól a betegek, az áldott állapotban lévő, illetve szoptató anyák, és azok, akik egy étkezés alkalmával csak keveset fogyaszthatnak, a koldusok, a megerőltető munkát végzők, az utazók és azok a szellemi dolgozók, akiket a szigorú böjt akadályoznak kötelességük teljesítésében. Miről van szó? Tehát arról van szó, hogy de ez most azért az étkezés, itt azért azok, akik fel vannak mentve ez alól, számos más alkalmat találhatnak, hogy böjtöljenek. Csak ugye nem az étkezés terén, mert arra szükségük van, hogy életben maradjanak, meg a munkájukat tudják végezni, vagy tudjanak utazni. Tehát akkor, hogyha ezt nem tudják megtenni, akkor például keresztutat végeznek, vagy rózsafűzért imádkoznak, többet imádkoznak, és több jót tesznek. Ennyit a szigorú böjtről. 1966-tól csak hamvazó szerdán és nagypénteken van szigorú böjt. Tilos a hús, a nap folyamán egyszer szabad jól lakni, de megengedett kettő másik csökkentett mértékű étkezés.
A sötétben üldik engem fény, vesz körül. Mert ha sötétben üldik engem fény, vesz körül. Ne örülj, ne örülj, ellenségem ne örülj. Mert ha sötétben üldik engem fény, vesz körül. Elestem, de felkelek, teljes szívvel énekelek, mert az Úr a mindenható fogja az én kezemet.
ne örülj, ne örülj, ellenségem, ne örülj. Mert ha sötétbe ülnék, engem fény vesz körül. Nézek rá, és ragyog az ég, a kegyelem mindenre elég, és vár a szabadítás, ó, erős Istené. Ne örülj, ne örülj, ellenségem, ne örülj, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Ne örülj, ne örülj, ellenségem, ne örülj, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Ő nem vádol, nem ítél, Jézus vére jobbnak beszél, és gyász, halál és rom helyett jön az Úr. Ne örülj, ne örülj, ellenségem, ne örülj, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Fény vesz körül. Fény vesz körül. Fény vesz, fény vesz, fény vesz körül.
A bőt kiüresedése ellenére, mert ugye sokan helytelenül a bőtöt mindenféle fogyókúrával, meg méregtelenítő kúrákkal hozzák helytelenül egy szintre, de itt mi ugye a keresztény bőtről beszélünk, de mégis a bőt kiüresedése ellenére milyen biztató jelek vannak, Csabi atya?
Hála Istennek, nem hiába beszélnek például a pápák sokszor arról, meg hát a pedagógusok, a nevelők, de mondjuk most maradjunk ugye a vallásnál, hogy Krisztus földi helytartói Szent Péter utódai, a pápák, hogy a fiatalok milyen fontosak, és a fiatalokkal való foglalkozás az egyházban. És hogy a fiatalok bizony sokszor akár világiak, akár azok, akik úgy érzik, hogy szerzetesként vagy szerzetes nőként a Jóisten meghívja őket arra, hogy teljesen odaadják az életüket, vagy pedig ugyancsak teljes odaadás, természetesen, de egyébként a teljes odaadás a házasságban meg a családban is ugyanúgy érvényes, csak ugye más módon. És hát akik pedig papságra, egyházmegyés papságra kapnak meghívást, azoknál is megfigyelhető nagyon sok fiatalnál az a egyrészt egy nagyon erős kritikai érzék azok iránt, a felnőttek iránt, vagy azok iránt, a megnyilvánulások iránt, amikről úgy érzik, hogy nem őszinték. Tehát a fiatalok nagyon-nagyon érzékenyek arra, hogy az igazságosság, az őszinteség, a hitelesség nyilvánuljon meg a felnőttek részéről. A képmutatást nagyon-nagyon nem szeretik általában a fiatalok, meg hát van bennük egy lendület. Sokszor bizony ez a lendület, ez nem jó előjellel mutatkozik meg, mert mondjuk, hogyha rossz társaságba keverednek, ha szülők nem eléggé foglalkoznak velük, vagy azért nem szánnak elég időt a szülők, nevelők, akár mi papok is, a fiatalokkal való foglalkozás, akiket csak el tudunk érni, mert nem tudjuk elérni, akkor hát nem tudunk mit tenni. De akkor rossz társaságba keveredhetnek, és akkor a lendület az a rossz cselekedetek, meg a bűnök, hogy így mondjuk elkövetésében nyilvánul meg, de vannak reményre jogosító jelenségek, és ezt hát Herbert Modingernek a könyvében olvastam, mondom is a tisztelt rádióhallgatóknak, az Imádkozó Családok, dr. Herbert Madinger több könyvnek a szerzője, például a rózsafűzérrel kapcsolatban, az imádsággal kapcsolatban is, vagy itt mondok még egy néhányat, hogy ezt be tudjuk azonosítani, hogy ilyen könyvei vannak még. Szüntelenül imádkozzatok, találkozás Istennel, irgalmasság anyja, Isten szeret téged, maradjatok bennem, ezek is milyen sokat mondóak. És most tőle idézek, szívből böjtöljetek és imádkozzatok. Új jelenség egyházunkban, hogy fiatalok odaadással, meggyőződéssel és szenvedéllyel böjtölnek és imádkoznak, azt mondják. Amikor böjti napot tartok, tisztának érzem magam. Nem azért böjtölnek, mert előírás, hiszen a böjti előírások már rég feledésbe merültek sajnos. Hát mondjuk ez egy kicsit, én azért azt mondom, hogy azért nem egészen így van, de bizony sokan nem foglalkoznak vele. Tehát az, amiket mi azt mondjuk, hogy szigorú böjt idején ezt kell tenni, meg hogy vannak a különösen a pénteki bűnbánati napok, hát azzal bizony az emberek többsége nem foglalkozik. Sajnos ezt kell mondani. De ugyanakkor megfigyelhető az az örvendetes tény, nem azért böjtölnek ugyan, mert előírás, hiszen a böjti előírások már rég feledésbe merültek, addig, hát itt bizony az egyházi vezetés felé is van egy kritika, de szerintem sajnos sokszor jogos, ezt ki kell mondani, addig lazítottak rajtuk, amíg már szinte semmi sem maradt a böjti előírásokból, hát azért ezt látni. Nem marad csak abbazó szerd a nagypéntek, meg hogy már most elég ennyit böjtölni, meg annyit böjtölni, meg lehet helyettesíteni, és kérem, sajnos azért a pénteki bűnbánati napoknál az figyelhető meg, sokszor találkoztam emberekkel, hát minden szívbaj nélkül, mindig, az év péntekein is, meg nem azt mondom, hogy megvan, meg sokan nagybőjt péntekein is eszik a húst. És nincs semmi, amivel pótolnák, amivel helyettesítenék. Tehát a sok-sok lazítás az nem vezet jóra. A fiatalok nem is azért böjtölnek, mert valamelyik szószékről leszhidették nekik. Belső indítatásból böjtölnek. Mármint sok fiatal. Emberek milliói kapják meg ezt az indítatást Istentől. Elmentek egy zarándokútra, milyen fontos a jó példa, imádkozó, böjtölő, Istent ismerő emberekkel találkoztak, akár velünk, és Isten megragadta őket. Milyen fontos a jó példa. Ekkor ezek a fiatalok, de számtalan idősebb is, elkezdtek az ima és a böjt által közelebb kerülni Istenhez. Azóta bensőségesen egész szívükkel imádkoznak, és böjti napokat tartanak. Ima és böjt napokat. Olyan böjti napok ezek, amelyek nem morcos szívből indulnak, hanem várakozással teli szívből, Istenem, meg akarlak találni. Miért mondják ezek a fiatalok, hogy az ilyen böjti napukon tisztának érzik magukat? Szabadnak érzik magukat? Mi az, ami ezeket az embereket arra indítja, hogy lemondjanak arról, amit egyébként szabad és a napot korlátok között töltsék? Most figyeljünk, tisztelt rádióhallgatók! Barátom, azt hiszem, hogy ez összefügg azzal az egész helyzettel, amelyet ma a fiatalok megélnek. Milyen az a világ, amelyet ma a fiatalok megtapasztalnak? Nem tiszta őrület, ami történik? Az egyik oldalon minden újság tele van rémhírekkel arról, amit az ember ma a természet ellen elkövet. Ám a másik oldalon átélik azt az őrületet, ahogyan a világ egyre inkább hajszolja az élvezeteket. Tényleg így van. Egyre tolakodóbb reklámokkal ösztönöz a vásárlásra és az eldobásra, a szórakozásra és a fogyasztásra, a birtoklásra és a felesleg felhalmozására. Ezt látjuk. Ám senki sem tudja, hogyan oldódik meg ez az ellenmondás. Tiszta őrület így élni tovább, miközben mindenki tudja, hogy ez a teremtés kárára történik. Ferenc pápa is erről beszél, ugye? A teremtésvédelem. A gyermekek és az ő jövőjük kárára. Barátom, a fiatalok azt mondják ma, nem akarom, hogy továbbra is kísértsenek. Szabad akarok lenni attól a kényszertől, amelyet a reklámok tesznek rám. Nem leszek jobb, ha mindaz birtoklom és megveszem, amit elém tárnak. Bizony vannak ilyen emberek, vannak ilyen fiatalok és idősebbek. A fiatalok védekeznek az üzleti világ erőszakossága ellen, amelyel az ember és jövője kárára üzletelnek. Majd még folytatom, mert érdemes folytatni, nagyon értékesnek találom. Ugye azért mennyiszer halljuk azt, hogy házaspárok, egész családok kiköltöznek vidékre, mert szinte beleőrülnek már abba, ők vallják azt, hogy milyen taposó malom mondjuk Budapesten, vagy más nagyvárosban, főleg Budapesten élni, meg az agglomerációban, hogy elég volt, hogy az elhidegülés, az az elidegenedés egymástól, amit megtapasztalnak, az már maga alá gyűrte, szinte tönkretette őket. És igenis kiköltöznek vidékre, faluba, és ugye mennyi olyan, hát menő vállalkozó van, magas szinten dolgozó mérnök, szellemi ember, aki aztán kimegy a falvakba, és állattenyésztéssel egyébbel foglalkozik, és azt mondja, hogy most vagyok boldog. Eddig nem voltam boldog, eddig magas fordulatszámon éltem, de kiégtem. Kiégtem, és most kezdek újra élni. Folytatom. Barátom, ez az oka annak, hogy a fiatalok oly kimondhatatlanul jól érzik magukat, amikor böjti napot tartanak. Ezáltal tisztának érzem magam, mondja sok fiatal. A lélek belül tisztának érzi magát, mert aznap nem tömte magába mindazokat az értelmetlen dolgokat, amelyek bár csábítóak, feleslegesen elrontják a gyomrot, elnehezítik a lelket, és utána szenvedést okoznak. Mostanában kezdjük újra felfedezni a böjtölést, és tisztelt rádió hallgatók, fedezzük fel újra a böjtölést és az imádkozást, azért ez a kettő úgy együtt van. A szabadsághoz vezető utat, látjuk ezt? Hanvas Béla is sokat beszél erről, hogy ő ezt mennyire gyakorolta, ezt a böjtölést, hogy mennyire megtisztultak a gondolatai, hogy könnyebb lett az elméje, az érzelemvilága rendeződött, tehát ez a szabadsághoz vezető út. Az emberek elég sokáig olyanoknak tűntek, mint a gyerekek a karácsonyfalat, mindig új ajándékok, egyre több pénz és élvezet, mindig új lehetőségek. Egyre gazdagabbak és gazdagabbak lettek. Ez valóban így van, sokaknál. Ám sokan elbuktak eközben. Az alkohol, a mértéktelen evés, újabb és újabb élvezetek. Ez sem a testnek, sem a léleknek nem tett jót. A végén minden úgy nézett ki, mint a nagy ünnepek után. Mindenki örül, hogy végre elmúltak az ünnepnapok, mert a gyomor nem bírja ezt a mértéktelenséget. Elkezdődött a böjt, az egészségesebb élet. Leszámoltunk azokkal a dolgokkal, amelyekről tudjuk, hogy nem tesznek jót nekünk. A böjt azt jelenti, szilárdak leszünk, ellenállunk a csábító, de veszedelmes dolgoknak. Ám mindez nem magyarázza még meg, miért böjtölnek és imádkoznak ma fiatalok és idősek oly nagy szeretettel és szenvedéllyel. Szeretettel böjtölnek. Igen, nagyon fontos. Szeretettel imádkoznak. Tehát nem kényszerből. Nem észérvek miatt, nem önuralomból és nem a korunk hamis édessége iránt érzett csömörtől indítatva, tehát nem mások ellenében, hanem Isten iránti szenvedélyből. Mi köze a böjtnek Istenhez? Nagyon jó ez a kérdés. Barátom, a böjt adakozás, odaadás, és ezért a szeretet kifejezése. Ez a szeretet lényege. Nem a saját javát keresi, nem önmagát keresi, hanem a másikat keresi. A szeretet azt az odaadást jelenti, amelyről Jézus így beszél, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. János Evangélium 15. fejezet 13. vers. A böjt tehát ez, odaadni magunkat Istennek, odaadni magunkat, odaadni valamit, odaadni az ételt, amely tulajdonképpen elfogyaszthatnánk. Nem birtokolni akarni, hanem adni akarni. Ez a szeretet, és ez oly kimutathatatlanul jót tesz a léleknek. Adás, odaadás, a szeretet megélése. A saját szívünk szeretete, az Isten iránti szeretet, önmagunk odaadása. Ez a jótétemény, ez ima, ez Isten közelség. A böjt Istenre irányul. A böjt az Istennek való odaadás, az étel és az ital, a lélek odaadásának egészen konkrétan megfogható jelei. Istenem, oda akarom adni magam neked, Istenem, fogadj el. És amikor ezt kimondjuk, hogy Istenem, fogadj el, akkor ennek egy különösen szép és hát egyértelmű megnyilvánulása az, hogy én például, amikor a kenyéren és vízen élem meg a böjtöt, hát akkor nem arra gondolok, hogy ó, mennyi finomság lehetne ezek helyett, hanem hogy tehát nem a megvonásom van a hangsúly, hanem hogy Istenem, milyen finom is tud lenni ez a kenyér is, és hogy ez a te ajándékod, meg a víz is. Én mennyiszer elmentem ezek mellett érzéketlenül. És most ezen élek egyrészt, tehát értékelem ezeket az ajándékait a Jóistennek, másrészt a mérgező testi és lelki anyagoktól megtisztulok, harmadrészt szabad leszek Istenre és a fele barátra. És ez a kenyéren és vízen való böjtölésnek egy hatalmas nagy öröme, és az Istentől kapott nagy ajándék, és azt jelenti, hogy a böjt odaadás Istennek, odaadás az embertársnak, és van egy olyan közösségi megnyilvánulása lehet egy egyházközségben, hogy amikor lemondunk bizonyos dolgokról családi szinten, akkor látjuk azt, hogy marad még pénzünk, marad élelmünk. Akkor ki is az egyházközségben, a plébánia közösségben, ki is vagy kik is azok a családok, akik rászorulnának a mi szeretetünkre. És az, amiről mi lemondtunk, lehet, hogy, tehát van egy szociális vonatkozás is, hogy át tudjuk adni szeretettel, tapintattal, meg nem sértve az illetőket, az ő számukra. És akkor az Isten iránti szeretet, meg a feleparáti szeretet egyként nyilvánul meg.
Nagyon szépen köszönöm Kormos Csaba atyának a böjtről ezeket a gondolatokat, és két hét múlva pedig úgymond az alamizsnálkodásról, az irgalmasságról fogunk beszélgetni, az már nagy hétnek a hétfője lesz, természetesen a nagy hét eseményeinek a tükrében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
kedves hallgatóink! Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat 22 óra 5 perctől és 2 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.